messze van nekem is. Én is így papírra adok. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Agrármarketing és Média Napot, melyet a Magyar Mezőgazdaság Kft. Már 14. alkalommal rendez meg. Köszöntöm előadóinkat, ezúton is szeretném megköszönni, hogy elfogadták felkérésünket a mai eseményre. A mai napon a marketing kommunikációs tényeket és tévhiteket járjuk körbe, emellett pedig a social média világába is betekintést nyerhetünk. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Tisztelettel felkérem Sári Enikőt, a Magyar Mezőgazdaság Kft. Ügyvezető igazgatóját, hogy köszöntse Önöket.
Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, immárom a 14. Agrármarketing és Média Napunkon. Ebben a 14 évben egy elég hosszú utat tettünk meg. Az első elképzelésünk, amikor életre hívtuk ezt a rendezvényt, az volt, hogy segítsünk a partnereinknek eligazodni az agrármédia világában valahogy. Ezzel a közös párbeszéddel mi is tanulunk, és talán mi is nyújthatunk Önöknek valamit abban, hogy hogyan, merre kell az úgymond agrárterméket pozícionálni. A témák között mindig azért próbáltunk olyan aktualitásokat, ami éppen minket is foglalkoztat. A legfontosabb az értékesítés, aztán beszéltünk a papír és a nyomda kérdésekről, szó volt a reklámadóról egy időben, aztán visszatértünk a terjesztés nehézségeire. Sokszor beszéltünk a nyomtatott sajtó jelentőségéről, a generációkról, hogyan jutunk el a generációváltás időszakában a fiatalokhoz. Tehát mindig próbáltuk azokat a dolgokat kivesézni, átgondolni, amik éppen minket is, és talán Önöket is foglalkoztatják. El kell mondani, hogy a Magyar Mezőgazdaság kiadó lassan utolsó mohikánként marad a nyomtatott sajtó világában, hiszen 10 agrárszaklapot kezelünk, és már nagyon sokszor felmerült a kérdés, hogy vajon kell-e nyomtatott formában megjelennünk, vajon van-e a Gutenberg világának jelentősége. Én azt gondolom, hogy igen, talán ezt bizonyítjuk is, hogy évről évre kitartunk, megjelennek a lapjaink. Természetesen azért látjuk az új idő kihívását, és meg is próbálunk felkészülni minden téren az Önök által támasztott igényeknek is, és a mi általunk megfogalmazottaknak is. Ennek megfelelően ugye azt gondoljuk, hogy a hitelesség ma is a nyomtatott sajtóban van, de ettől függetlenül az online világban, a tartalomgyártásban, a digitális világban mi magunk is lépünk. Nagyon nehéz ma már azért ezt a hiteles, tájékozott, szakmailag korrekt anyagokat eljuttatni egyébként a partnereinkhez. Biztosan, akik messzebb élnek, mondjuk kisebb településen, azok alá tudják támasztani, amit mondok, nagyon nehéz hozzájutni a lapjainkhoz. Ez nagyon nagy problémánk nekünk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy segítsük ezt, de sajnos a posta ebben nem partner nekünk, hiszen az elmúlt évben csak több mint 500 árusítóhelyen szűntek meg a lapok árusításai. Pedig a szakmai hitelességnek nagyon nagy jelentősége van. Itt a konferencia megkezdése előtt többekkel beszélgettünk arról, hogy sajnos a mezőgazdaság világáról, az agrárvilágról bizonyos helyeken borzasztó téves információk jelennek meg. Ezekre a téves információkra való reagálás, azt gondolom, mindannyiunk feladata. El kell mondanunk, hogy a tej nem a lila tehénből érkezik, el kell mondanunk azt, hogy mi a műhús jelentősége, vagy nem jelentősége, vagy mit is jelent ez, vagy csak az ökológiai lábnyomról gondolkozzunk el. Úgyhogy ezért ebben a nagy csomagban, amiben a Magyar Mezőgazdaság kiadó gondolkozik, ezeknek a dolgoknak és ezeknek a szakmai információknak is nagy jelentősége van, és azt gondolom, hogy ez a magyar agrárium fejlődését nagyon nagyban szolgálja. Természetesen, mint mondtam, mi is az online világ kihívásainak megfelelünk, és aki ismer bennünket, tudja, hogy ott vagyunk a social médiában. Kollégám be fogja mutatni az új honlapunkat, amivel megpróbáltuk gyorsabban kezelhető és átláthatóbb információkat közölni azokkal, akik ott szeretnek szörfözni. Van például egy olyan csatornánk, úgy hívják, hogy AgroTime, ahol megpróbáljuk például a fiataloknak egy könnyedebb stílusban bemutatni a magyar agráriumot a szakmaiság megőrzése mellett. A Magyar Mezőgazdaság kiadó tehát most már lassan 35 éve próbál a kihívásoknak megfelelni, élni, létezni. Ehhez azonban az önök segítségére nagyon nagy szükségünk van. Mi egyedül ezt nem tudjuk megcsinálni. Fontos, hogy gondoljanak ránk, amikor a kommunikációs terveket összeállítják. Fontos, hogy gondoljanak ránk arra, hogy mondjuk a szakembereiknek eljussanak a szaklapjaink, és segítsék ezzel azt, hogy a hiteles tájékoztatási világ az agráriumban fennmaradhasson. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm a partneri együttműködést is, és reméljük, hogy tovább is folytatni tudjuk majd ezt a munkát. Hajrá, Magyar Mezőgazdaság!
Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató asszony! Első előadónk Juhász Péter Tibor, a Vodafone és a Digi márka igazgatója, akinek előadásának címe Tények és tévhitek a B2B marketing kommunikációban. Úgy gondolom, hogy ez a cím magáért beszél.
Üdvözlök én is mindenki szeretettel, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, mert ez nagyon jó, kicsit ki menni abból a szűk burokból, abba a szűk szakmai burokból, amiben én általában mozgok. És nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt ül, ahelyett, hogy szerintem sokkal érdekesebb traktorokat, kombájnokat, meg különböző mezőgazdasági gépeket nézne. Én alig várom, hogy vége legyen az előadásomnak, és mehessek. Kiskörösi vagyok, ott töltöttem a gyerekkoromat, és abban az időszakban voltam gyerek, amikor a konyhában szólt a jó ebédhez szól a nóta, készült a rántott hús meg a húsleves, és közben a kert végében pedig az egyik tartályban ott készült a bor, vagy hagyományos, vagy ilyen kreatív alföldi módszerrel, a másik tartályban pedig éppen szőkült az olaj, de az én szüleim, ők se olajat nem szőkítettek, és bort azt készítettek, bort azt csináltunk, de szőlőből, úgyhogy én nagyon sokat dolgoztam szőlőben, amit rettenetesen utáltam, de most utólag azért hálás vagyok a szüleimnek, mert szerintem az a kis fizika, sőt sok fizikai munka szerintem jót tett nekem. De emlékszem arra, hogy amikor családdal dolgoztunk, és ilyen szűk egy hektár szőlőnk volt körülbelül, és akkor ott vagdostam a szőlőveszőnek a tetejét, meg bújtattam be a drótok közé, akkor így apámat mindig azzal szórakoztattam, ilyen 10 éves koromban, hogy ennél nagyobb hülyeséget el sem tudok képzelni, hogy ezt csináljuk, mert hogy ezt lehetne automatizálni, ezt lehetne gépekkel csinálni. És ő meg így bölcsen hallgatott, nem tudom, hogy egyetlen figyelte arra, amit mondok, de hogy így mondta, hogy jó van, Péter, fiam, dolgozzál. De hogy tényleg azon gondolkoztam, hogy átnéztem a szomszédból, már akkor ilyen magas művelésű volt, kicsit más volt a támrendszer, tehát hogy lehetne ezt valahogy jobbá tenni. És hát ott láttam is valahol egy ilyen szőlőművelőgépet, és most, hogyha kiskörösöm, hogy az úgynevezett aranyháromszögbe körbenézek, hát nem sok emberi munka van a szőlőben. Tehát Ebből én azt vonom le, hogy engem már 10 éves koromban is nagyon foglalkoztatott az, hogy lehet valamit hatékonyabban csinálni, és ugye valamit nem hatékonyan csináltunk, azt nem szerettem. És ezek után, igen, nem fogok többet az életemről mesélni, csak még egy dolgot, hogy az egyetem marketing órájának az első alkalmán, az első 10 percben föltette ezt az idézetet a tanárunk, hogy a marketing költésnek a felét azt az ablakon kidobjuk, ráadásul azt se tudjuk, hogy melyik felét. Szóval nem tudjuk pontosan, hogy ki mondta, több embernek is tulajdonítják. És akkor én ott ültem, mondom, jó, akkor még nem nagyon tudok semmit itt arról, amit tanulnom kell. Az biztos, hogy marketinggel nem akarok foglalkozni, mert egy olyan dolgot, amiben a fele kidobott pénz, és még azt se tudjuk, hogy melyik, az nem nekem való. Aztán valahogy mégiscsak odasodott az élet, mert rájöttem, hogy van ennek érdekes része is. Viszont akkor eldöntöttem, hogy jó, de akkor én ezt szeretném hatékonyan csinálni, úgyhogy a mi büdzsénkre ne legyen ez igaz, hogy a fele kidobott pénz, az meg pláne ne legyen igaz rá, hogy nem tudom, hogy hogyan térül meg. Úgyhogy ma néhány olyan tényt, illetve hitet, tévhitet hoztam, ami nem csak Magyarországon, de a nemzetközi marketingben is jelen van. És első kérdésem az lenne, hogy ezt így tudják jelezni, hogy gondolom, hogy vannak cégvezető, cégvezetés oldalról itt jelenlévők, meg marketingről. Fölemeli a kezét az, aki marketing kommunikációval foglalkozik? És aki mondjuk inkább ez a cégvezetés, vagy technológia, pénzügy? Jó, van mindenki szerencsére. Hozok olyat, amit általában az egyik oldal szokott mondani, a másik. Rögtön az első, a Szacsi ügynökség egyik vezetője írt egy könyvet arról, hogy love brandeket építünk, olyan márkákat, amelyeket nagyon szeretnek az emberek, érzelmileg kötődünk hozzájuk, szeretnénk belevonódni azokba az aktivitásokba, amiket ezek a márkák csinálnak, követjük őket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, és hát itt, ha van egy nagyon bátor önként jelentkező, nem fogok nagyon nehéz kérdéseket föltenni, de nagyon szeretném, hogyha lenne valaki. Van esetleg valaki ilyen termékhasználati szokásokra, aki válaszol nekem? Akkor Gábor. Kijönnél légy szíves, mert szeretnék egy-két kérdést, tényleg nem lesz rossz. Miről szeretnél beszélni, mondjuk jégkrémről vagy mosóporról? Jégkrémről vagy mosóporról beszélgessünk? Jégkrém? Jégkrémről, jó. Akkor mondd el azt légy szíves, hogy milyen jégkrémmárkát ismersz?
A Magnumot, a Katedolt, az nem márka, de volt régen az a kaktusz. Szavarba jöttem, hirtelen több minden.
Gábor egy normális létező fogyasztó, nem az, aki a marketingesek fejében van. Tehát van mondjuk körülbelül 50 jégkrém márka Magyarországon, Gábor ezek közül 3-at tudott felsorolni. Ez a normális. És miért szoktál vásárolni te magad?
Olcsót. Igazából nagyon ritkán vásárolok jégkrémet, de nem nagyon, Magnumot mondjuk, de az nem az olcsó.
Oké, és mi jellemzi ezt a Magnum jégkrémet?
Finom, hideg, több ízben kapható, és ennyi.
Ez nem egyedi eset. Tehát amikor ezt a kérdést, köszönöm szépen, amikor ezt a kérdést fölteszem, pontosan mindenki így szokott válaszolni, mert emberek vagyunk normálisak. Jégkrém egy finom dolog, szeretjük. Nem kötődünk a márkához érzelmileg. A jégkrémhez kötődünk, a márkákhoz. Nem létezik az, amit a marketingesek mondanak, hogy oda vagyunk és love brandet építünk. Létezik nagyon kevés. Dolgoztam a Borsodinál, saját szememmel láttam azt, hogy valaki a Borsodi logót, a Borsodi üveget rátetováltatta a lábára. Vannak ilyen emberek, de azért ez a ritka, és mondjuk ez a majdhogy nem azt mondanám, hogy deviáns. Szóval amikor mi a saját márkánkról azt gondoljuk, hogy az emberek tisztában vannak az, hogy milyen jégkrém márkák vannak, hogy annak milyen tulajdonságai. Gábor, mit tudott elmondani, mint tulajdonság a kedvenc jégkrém márkájáról? Hideg, finom és sokféle ízben létezik. Most egy marketinges nem így gondolkodik a termékéről, hanem az, hogy milyen alapanyagot tartalmaz, mekkora a cukortartalma, milyen alakja van, milyen a csomagolása, és azt gondolja, hogy ezek a paraméterek az embereknek számítanak. Számítanak, ez alapján is döntünk, de nem tölti ki az életünket azt, hogy a márkákról gondolkodjunk. Szóval ezeket tudjuk az emberek, hogy keveset tudunk a márkákról, a saját márkánkról tudunk egy-két dolgot, tudjuk azt, hogy a kategóriára mi jellemző, tehát ha mosóport választottad volna, akkor valószínűleg mondtad volna azt, hogy hát így tisztítja a ruhát, meg folteltávolítás, fehérítés, körülbelül így ezeket tudtad volna elmondani. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy ne akarjunk love brandet építeni, ne akarjuk azt, hogy az emberek nagyon kötődjenek a márkánkhoz, mert erre nagyon kevesen nyitottak. És erre az is igaz egyébként ez az emocionális kötődés, hogy amikor a második tévhit, ugye, amikor azt mondjuk, hogy építsünk egy lojális bázist, aki minket vásárol, és akkor rendben vagyunk. Említettem, hogy a Vodafone előtt a Borsodinál dolgoztam, és ott a Borsodi korábban piacvezető volt, de 5-6 évig folyamatosan csökkent a márka, nem utolsó sorban azért, mert a soproni marketingesei nagyon jól végezték a munkájukat, jól felépítették a márkát, illetve a soproni volt az, tehát a Heineken mögötte a cég, aki kitalálta ezt, hogy ezt a nagyüzemű kézműves, ha létezik ez a kifejezés, sört behozzák, IPA, APA, Meggyes sör, Meggyesél, nagyon jól ment a soproninak, a Borsodi folyamatosan csökkent, és így szűkült be. És amikor én egy évre mentem oda a Borsodihoz, az volt a feladatom, hogy ezt a csökkentő tendenciát változtassuk meg. És jöttek oda az öreg borsodisok, és mondták, hogy hát egy a fontos, hogy a mi mennyiségünknek, a nagyon nagy, eladott mennyiségünknek a nagyon nagy részét azt Miskolcon és környékén fogyasztják, tehát valami olyat kéne hozni, ami nekik jó. És erre emlékeztetik ezt a Pareto, akinek a nevét szerintem sokan hallották, a 80-20-as szabály, aki Olaszországban volt szociológus, és azt vette észre, hogy az összmegtermelt jövedelmet azt az emberek 20%-a állítja elő, de ez egy elég általános szabály, és él ez a hiedelem a marketingben is, hogy az összes értékesített mennyiségünknek a 80%-át, az ez a 20% nagyon-nagyon elkötelezett, nagyon lojális, nagyon sokat fogyasztó ember teszi ki. Tehát, hogy rájuk érdemes koncentrálni a nagyon erős, lojális bázisunkra. De ez nagyon sok márkát megnézve, és én mondjuk azért 90%-ban fogyasztói termékekkel foglalkozom, tehát nem B2B-ben, de azt gondolom, hogy ott se lehet, ha csak nem nagyon szűk B2B-vel foglalkozunk, az az arány jön ki, hogy ez a 80-20, ez nem 80-20, hanem inkább 50-20. Tehát azt jelenti, hogy a legtöbbet vásárló, legtöbbet fogyasztó vásárlóinknak a 20%-a, az az összes eladott mennyiségünknek az 50%-át fogyasztja el. Ez is sok, de azért csak a fele. Ha csak rájunk koncentrálunk, akkor nem fogunk tudni növekedni, sőt, valószínűleg csökkenünk. A középső 30% nagyjából az átlagosat fogyasztja, tehát 30%, és van az 50% a fogyasztónknak, akik a 20%-áért felelősek. De mégis nagyon fontos velük foglalkoznunk, egyrészt azért, mert 20% az nem kevés, másrészt azért, mert ők nagyon tudnak növekedni. A ritka vásárlók, mondjuk egy Coca-Cola esetében a ritka vásárló, akik a teljes eladott Coca-Cola mennyiségének a 20%-áért felel, ők azt jelenti, hogy 3 havonta vásárolnak egy kólát. Vagy 6 havonta, vagy van, aki ritkábban, mint egy évente, de mégis bele se kerülnek a kutatási panelbe, de mégis az ez összes mennyiség 20%-át fogyasztják. És a másik, hát ha lesz idő, mesélek a borsodiakról, nagyon megszerettem a borsodi embereket, de hát könyörgöm, tehát az az ember, az a borsodi jó munkás ember, aki annyit fogyaszt, hogy a mennyiségünk, eladott mennyiségünk nagy részét, ő nem tud többet inni. Tehát, hogy az ott annyi. Tehát, sőt, ne igyon többet, mert meghal, és akkor utána nem fog inni semmit. Tehát mondtam a srácoknak ott a Borsodiban, hogy őket szeretjük tényleg, meg ne idegenítsük el őket, de ott onnan növekedés nem jön. És ezért jött a Borsodiban egy olyan kommunikációs platform, amelyik elsősorban nem nekik szól, hanem azoknak, akiknek vagy eszükbe se jut, hogy Borsodit levegyék a polcról, mert azt gondolják, hogy nem nekik szól, vagy nagyon ritkán fogyasztják, és a két havi egyből legyen mondjuk havi 2. és azzal már nagyon tud növekedni a márka. És egyébként az történt, hogy nem volt, a Soproni ugyanolyan jól vitte a termékfejlesztését, nekünk nem volt különleges értékesítési akció, nem volt új termékbevezetés, és egy hónap után, ahogy az új kommunikációs platformot elindítottuk, ami egy nagyon széles rétegre lőtt, elkezdett növekedni a márka, és a láger kategóriában pedig két hónapon belül visszavette a Sopronitól a piacvezetést. A üzenetem tehát az az első, hogy ne, nagyon fontos, tartsuk a kapcsolatot, tanuljunk a lojális ügyfeleinktől, de ha növekedni akarunk, akkor egy kicsit a horizontot bővíteni kell. Erre mondja azt általában a marketinges, amikor jön a pénzügyigazgató vagy a cégvezető, hogy hát miért nem növekszünk, és azt mondja, hogy hát azért, mert mi egy nis márka vagyunk, mi egy nagyon szűk márka vagyunk, egy nagyon szűk célcsoportra koncentrálunk, azokat megcélozzuk és belőlük élünk. Csak az a baj, hogy ez már egy kicsit az előző diából is következik, hogy nem így működik. A kicsi márkáknak a matekja, a nagymárkáknak is a matekja ugye úgy néz ki, hogy mennyi az értékesített mennyiségünk totálban, hány ember vásárol minket, egy évben hány alkalommal, és amikor vásárol, akkor mekkora mennyiséget. És az, hogy ezek közül nem mindent tudunk befolyásolni, vagy valamit könnyebb, valamit nagyon nehezebb. Hogyha nézem azt, hogy hány ember vásárol minket, na az, amit tudunk befolyásolni, a szakkifejezéssel a penetráció, tehát hogy hány a teljes lakosságból, vagy a szóba jöhető vásárlóknak hány százaléka az, akik egy évben legalább vásárolták a mi termékünket. Erre lesz hatással, és majd erről beszélek, hogy hogyan tudjuk ezt növelni. Viszont az, hogy egyszerre mekkora mennyiséget vásárol valaki, az nem nagyon függ attól, hogy milyen fogyasztó. Tehát a Cartedor és a Lidl gazdaságos jégkrém vásárlója nagyjából ugyanannyit vásárol, amikor ezt választja, amikor azt választja. Abban van különbség, van a Gábor, aki kevés jégkrémet vásárol, vagyok én, aki nagyon sok jégkrémet vásárolok. Tehát abban van különbség, meg abban is van, hogy amikor sok kisgyerekem van, akkor sok jégkrémet vásárolok, amikor nem volt gyerekem, akkor kevés jégkrémet. Tehát időben van változás, abban nincs változás, hogy amikor Gábor Magnumot vásárol, vagy a másik Cartedort vásárol, ugyanannyit fog venni körülbelül, és én is mindegy, hogy Cartedort vásárolok, vagy másikat, nagyjából a mennyiségem ugyanannyi, mert ez rám jellemző. És ezt reklámmal nem nagyon tudjuk befolyásolni. Kicsit tudjuk, de nem nagyon tudjuk. Ez inkább élethelyzettől, típustól, jégkrém szeretetétől függ. És akkor van a B, az, tehát hogy hány alkalommal vásárolunk, ezt sem nagyon tudjuk befolyásolni könnyen marketing kommunikációs eszközökkel, a hiedelemmel ellentétben. Viszont van egy olyan torzítás, hogy a nagy márkákat, azokat egyébként egy kicsit gyakrabban is vásárolják. És ennek az oka, és akkor itt jön a cáfolat ennek a nis márkáknak, hogy a nis márkák azok nem azért nis márkák, mert kevés ember, de nagyon kitartóan, hülyen vásárolja őket, hanem azért, mert nagyon kevés ember ritkán vásárolják őket. Tehát azért kicsik, mert kicsik. És nem azok az emberek vásárolják a nis márkákat, akik mondjuk maradjunk akkor a Ben & Jerry's jégkrém márkáknál. Nem az van, hogy van a Ben & Jerry's jégkrém vásároló, aki semmi más nem vesz, csak Ben & Jerry's, hanem vagyok én például, aki nagyon sok jégkrémet vásárolok, sokfélét, és néha Ben & Jerry's-t. Tehát a ritka márkákat, a nis márkákat jellemzően azok vásárolják, akik sokat vesznek, sokfélét, és néha belenyúlnak. Hiszen Gábor, aki ritkán vesz jégkrémet, sokat kockáztat azzal, hogyha egyszer kipróbál egy újat, nem a megszokottat. Én nem kockáztatok sokat, mert amikor hazaviszek 3 liter jégkrémet, és abból éppen az egy 500 ml-es kipróbálom a Lidl gazdaságos jégkrémet, amikor 3 kanál után kidobom, azzal olyan sokat nem veszítettem összességében. Nis márkám van. 3 utam van. Az egyik azt mondja, hogy jó, ez így. Szerintem teljesen elfogadható. Kis cég vagyok, ebből is megélek, eltartom az alkalmazottaimat, teljesen jó. De ha növekedni szeretnék, akkor két út van. Az egyik, és ez az, amit minden kutatás minden könyv az elmúlt 10-15 évből javasol, az az, hogy a penetrációt kell bővíteni, tehát az ügyfélkörömet kell bővíteni, és erről majd mesélek, hogy ez hogyan érdemes. A harmadik, az sokkal nehezebb, az, hogy a piac méretet növeljem, hiszen akkor a piac részesedésem adott, akkor növekszik az mennyiség. Ez nagyon nehéz. Két példát hagyd mondjak erre, a Sopronit. A Soproni, amikor bevezette a meggyes sört, akkor a Borsodiból mosolyogtunk rajta, hogy a megy élt, tehát sör volt, nem ízesített alacsony alkoholtartalmű, hogy hát ismertük a sörfogyasztókat, és mondtuk, hogy na ez nem fog nekik bejönni. Óriási siker lett, azért, mert nem a sörfogyasztók itták, azok itták, többségében nők, akik előtte nem ittak sört. Tehát a sört igenis sikerült. Az alkoholos termékek piacát nem sikerült bővíteniük a Heinekennek, de nem nagyon érdekelte őket, mert ők sörben élnek. Sikerült nekik. A másik, amit a Procter & Gamble most csinál, hogy próbálja rávenni az embereket, hogy ne két naponta, három naponta indítsák be a mosogatógépet, hanem naponta. Ez viszont azért erősen fenntarthatósági problémákat vet föl. Ez volt a harmadik, tehát az a nismárkák. És akkor térjünk rá a következőre, most egy kicsit a marketingeseknek fogok segíteni, és próbálom a cégvezetőket és a pénzügyi vezetőket meggyőzni. Nem pazarol a pénzemet arra, hogy ilyen hosszú távú, ködös, megfoghatatlan, felekedobott pénz, márkaépítés csináljak. Azt csinálom, azt támogatom, amiből látom, hogy egy-két hónapon belül van értékesítés. Erre sok cáfolatom van, hogy ez nem jó stratégia. Az egyik rögtön egy kicsit bonyolult ábra. Nem lehet elolvasni, de odaírtam magyarul is azért. Ez egy Harvard Business Review kutatás, de megismételték ezt a kutatást többen is, és nagyon hasonló eredményekre jöttek ki. Tegyük fel, hogy van, és ez B2B, abszolút. Tegyük fel, hogy van egy beszerzési eljárás. Direkt nem mezőgazdasági példát mondok, mert valószínűleg van nagy hülyeséget mondanék, maradjunk akkor az IT-nál, mondjuk egy új számlázási programot szeretnék venni. A beszerzőknek a 80%, bocsánat, a beszerzési folyamatoknak a 40%-a az nem ér véget. Ez nekem először nagyon fura volt, de aztán rájöttem, hogy hát tényleg hány ilyen indul el, hogy vegyünk valamit, mégse vettünk valamit. Vagy hogy cseréljük le a mostanit, de igazából nem cseréltük le. Tehát az összes ilyen nézzünk valami újat, ennek a 40%-a a folyamatoknak az elhal. Hát eleve csak 60%. És ennek a 60%-nak, amikor a beszerző azt mondja, hogy na most hát tényleg veszünk valamit, itt a 80%-nak van már a fejében valami, mielőtt elkezdenek keresni. Tehát van egy ilyen, fene tudja, hogy van ez magyarul, de ilyen consideration set, tehát hogy ki az, aki megfordul a fejembe, hogy őtőle kérek információt, hogy az ő termékét, szolgáltatását meg akarom. 80% a beszerzésnél már ott van a fejébe, hogy ki az, akit meg fogok nézni. 20% az, aki meg azt mondja, hogy na nézzünk szét a piacon. És ez a nyíl, ez nem tudom miért van itt, mert valójában nem ebből következik, de a 60%-nak a 90%-a, tehát az összes megvalósult beszerzésnek a 90%-a az... Hogy nem gerjedtünk össze? Szóval a 90%-a az olyan beszállítót fog választani, akiről már a legelején tudta, hogy létezik. 20%-uk ugye elkezdi keresni, de az összesnek mégis a 90%-a egy olyan beszerző lesz, egy olyan beszállító, akiről már tudja, hogy létezik. Úgyhogy aki itt kiállít és megjelenik, annak mondom, hogy ez biztosan nem kidobott pénz. A következő ábra, ez is egy többször megerősített, ugye Ez a paradox, és ez a nehéz a marketing kommunikációsaknak, hogy amikor azt mondom, hogy építsünk márkát hosszú távon, mert ott kell, hogy legyen az embereknek a fejében a márkám, mert különben csak 5% esélyen van arra, hogy megvegyenek minket. Az a baj, hogyha rövid távon nézzük a megtérülést, akkor árpromóciót csinálni mindig jobban megéri. Itt azt látjuk ezen az ábrán, megint meg fogom a másik mikrofont. Ez a piros-bordó nyíl, ez azt mutatja, hogyha márkaépítő tevékenységet folytatok, tehát az ismertségemet építem, azt mondom el, hogy mit csinál a mi cégünk, miért jó a szolgáltatásunk, az hónapról hónapra szépen növeli azt a bevételt, amit a cégünk tud hozni. Ezzel szemben ez a cápa fogsor, ez azt mutatja, hogy milyen hatása van annak, hogyha valami árpromóciót csinálok. És azt látom, ugye, hogy csinálok egy árpromóciót, és egy hónapra megdobja az értékesítést, aztán visszaesik. Megdobja az értékesítést, visszaesik. És hogy icipicit magasabb, de gyakorlatilag hosszú távon ugyanarra a szintre esik vissza. Tehát, hogyha valaki csak árpromóciókat csinál, akkor ideiglenesen meg tudja dobni az értékesítését, nyilván egy alacsonyabb áron, de a bázisa az nem tud növekedni. Míg hogyha valaki márkaépítésbe fektet, azért, hogy ott legyen marad ez a szó, consideration setben a beszerzők, illetve a partnerek fejében, akkor az mondjuk körülbelül egy ilyen 1-1.5 év után már sokkal magasabbra helyezi a bázisát, és hogy onnan csinál egy promóciót, akkor az sikeresebb lesz. És erre fel lehet tenni a kérdés, hogy jó, de akkor csak ez, csak azt, hát az nem működik, és erre van a Les Binetnek a 60-40-es száma, ami azt mondja, hogy nagyjából az jön be, és egyébként ez B2B és B2C-re is igaz, hogy 60% márkaépítés, hosszú távú márkaépítés, 40%-ot érdemes költeni promócióra. És ez a 60-40%, ez abban is érződik, abban is meglátszik, hogy ha egy marketing kommunikációs aktivitást csinálok, akkor nagy átlagban a teljes megtérülése ennek, tehát az, hogy valaki most ide rakott egy standot, akkor amit elköltött, annak a totál hatása annak csak a 40%-a lesz az elkövetkező 3 hónapban. A 60%-a teljes értékesítésre gyakorolt hatásának az utána jön. És ez azért nagyon fontos, ebben most nem megyek bele, olyannyira nem is mutatom meg, mert amikor megtérüléseket számolunk, akkor beleeshetünk abba a csapdába, hogy azt nézzük, hogy futtatunk mondjuk egy Google hirdetést, és megnézzük, hogy annak mekkora lesz az eredménye, és persze egy Google hirdetésnek annak egyből van hatása. Míg hogyha mondjuk eljövünk egy ilyenre, vagy egy printbe hirdetünk, vagy rádióban, annak később lesz a hatása, amit lehet, hogy nem is tudunk mérni, vagy nem annak tulajdonítjuk. De jusson eszünkbe, amikor költünk marketing kommunikációra, hogy annak csak a 40, nagy átlagban csak a 40%-a fog megtérülni az néhány hónapban. A költésünknek nagyobb részét azt hosszú távon fejti ki a hatását, amikor már nem is gondolnánk rá. Teljesen természetes, hiszen láttuk az előző ábrából, hogy csak 5% annak az esélye, hogy valaki egy olyan terméket vagy szolgáltatást vásároljon, ami nincsen a fejében. Ezek a beszerzések nem egy havonta, ez nem Coca-Cola, nem arról van szó, hogy minden héten kétszer vásárolok. Nagyon hosszú a vásárlási ciklus, hosszú idő az, amíg felépítjük a beszerzőknek a fejében azt, hogy a mi szolgáltatásunk létezik. A következő is tévhit, ez az, hogy ha én B2B-ben vagyok, akkor csak a célcsoportomat akarom elérni, és nekik akarok reklámozni, olyan helyeken akarok megjelenni, csak ahol tudom, amit az én célcsoportom olvas, néz. Ezzel muszáj egy kicsit, de ezzel készült a közelmúltban egy nagyon jó elemzés, hogy a célzással az a baj, vagyis hát az a pozitív, hogy tényleg azokat érem el, akiknek releváns, tehát valószínűleg, ha ők látják azt a hirdetést vagy kommunikációt, akkor nagyobb valószínűséggel fejtesz ki majd náluk valami hatást. A probléma az az, hogy jellemzően minél jobban célzok valamit, annál kevesebb embert érek el, és a probléma az az, hogy a másik, hogy van egy extra költsége. Ha valakit csak úgy elérek a nagy sokaságból, a sokkal olcsóbb egységnyi embert elérni úgy, mint hogyha megmondom, hogy ő olyan ember legyen, aki egyébként biogazdálkodást folytat. És erre készült egy nagyon átfogó nemzetközi kutatás. Biztos a legfontosabb képleteket is ide tettem, de ebben nem megyek bele, de egy icipici matekot muszáj, hogy mutassak, de tényleg csak nagyon kevés. Ez azt mutatja, mikrofont váltok, hogy mekkora volt az a hatás, amit hogyha egy célzott felületet használtam, akkor nagyobb valószínűséggel vásárolták a termékemet. Ez pedig azt mutatja, hogy ha elkezdek egy célzott felületet használni, akkor mennyivel kevesebb embert tudok elérni. Ez a görbe, ez nyilván a kettőnek a metszete, adott költés mellett. Sok költés van, mindegyik költésnél ugyan. Tehát mindegy, hogy keveset vagy sokat költök, ez a görbe ugyanúgy alakul gyakorlatilag. Mondok egy példát, és akkor úgy már szerintem érthetőbb lesz. Amit be van rajzolva, itt használtak egy olyan eszközt, ami a teljes lakosságnak, vagy a szobaüvet embereknek a 49%-át érte el, tehát nagyjából a felét érte el, és azt látjuk, hogy ez a vásárlási valószínűséget mondjuk ilyen 1,75-re tette föl. Úgyhogy ugyanannyit költöttem. Magyarán fele embert értem el, akkor az úgy érné meg, hogyha legalább kétszerese lenne a valószínűsége annak, hogy ő vásárol. De nem lett kétszerese, csak 1,75-szerese. Hogyha nézek egy másikat, egy nagyon erősen célzott eszközt használok, itt csak 20%-át érem el az összes elérhető embernek, és négyszeresére megy föl. De ugye itt is akkor érné meg, hogyha legalább ötszeresére menne föl a hajlandóság. Ez nagy átlagban igaz. Véletlenül sem akarom azt mondani, hogy mezőgazdasági magazinokban ne hirdessünk, mert ugye ez a nagy átlag. Valószínűleg egyébként a mezőgazdasági magazinok és a kiállítások azok olyan helyek, ahol pont magasabb. De általános média használatra, mondjuk amikor Facebookon targetálok, YouTube-on targetálok, display hirdetéseket targetálok, nem kell. Ennek a józan paraszti ész magyarázata az az, hogy nem tudom igazából megmondani, hogy kit fogok elérni, illetve nagyon sokszor, tehát az az ember, akit érdekel mondjuk a pénzügy, a bank, a mezőgazdaság, az ugyanilyen ember, mint bárki más, tehát ő is fogyaszt teljesen más tartalmakat, és ugyanúgy nyitott lehet egy szaktémával kapcsolatos hirdetésre egy nem szakmai területen. Megnézték ezt ugye acélső tartalomra, még rosszabb az eredmény, tehát hiába szűrünk le nagyon-nagyon szűk témára, tehát hogy csak mondjuk IT biztonsággal foglalkozó oldalon jelenjek meg, nagyon kevés embert érek el, és a valószínűség nem megy föl annyira. A következő tévhit, hogy nagyon sokszor kell elérnem az embert ahhoz, hogy elindítson valami gondolkodást, nem igaz. Itt azt látjuk, hogy a viszintes tengelyen, hogy hányszor értük el az embert, a függőleges tengely pedig az, hogy milyen visszajelzést adott, és ugye azt látjuk, hogyha egyszer sem értünk el valakit, akkor nem emlékezett a hirdetésünkre, semmilyen választ nem tudott ráadni, de ha egyszer már elértük a kampányt, a görbék különböző kampányokat mutatnak, ha egyszer elértük, és jó a kreatívunk, akkor nem nagyon növekszik a hatás azzal, hogyha kétszer, háromszor, négyszer elértük. Ez kicsit más akkor, hogyha teljesen ismeretlen a termékünk, tehát egy bevezetésnél nyilván érdemes többször elérni, de hogyha körbenézek, én is csomó olyan márka van, amit még én is ismerek, valószínűleg nekik nem érdemes magas, úgynevezett frekvenciára, gyakoriságra rámenni. Az utolsó, ami ebbe a fél órába belefér, hiedelem, amit gyakran mondunk, hogy nyugi főnök, majd én tudom. Nem tudom, hogy ismerik a kedvenc görbém, ez a Dunning-Kruger hatás. Ez azt mutatja, hogy egy embernek vízszintes tengelyen, ha nő a tapasztalata az adott területen, akkor hogyan változik a magabiztossága. És ugye azt a fura helyzetet látjuk, hogy semmi tapasztalatom nincsen, akkor gőzöm nincs róla, tehát én is mondjuk a térsebészetről keveset tudok. De fogja magát az illető, elolvas egy cikket az Origón, vagy bárhol másutt, és azt mondja, hogy ő már biogazdálkodással foglalkozó szakember, tudom, hogy ez hogy kell, nekem nem mondjátok meg, képbe vagyok mindennel. Majd elolvas egy cikket mondjuk nálatok, és azt mondja, hogy ja, nem biztos, hogy jól tudtam, és egészen sokáig ez az önbizalom, ez csökken. Majd elkezd növekedni, de ami a nagyon szép, és a kedvencem ebben az ábrában, hogy a tényleg, aki mindenhez ért, vagy minden tud már, 20 éve, 30 éve a piacon van, ő neki a magabiztossága messze nem éri el az Origó cikket olvasott emberét. És ami ebben a nagyon fontos, és mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy ez nem csak az élet görbénk során van így, hanem szinte nap mint nap ezen a görbén képesek vagyunk végigmenni, akár egy új problémával. És én nem olyan régen hallottam ezt a kifejezést, az imposztor hatást, ami azt jelenti, hogy az ember egy vezető vagy fontos pozícióban van, és néha az jut eszébe, hogy hogy kerültem én ide, nehogy kiderüljön, hogy én erre teljesen alkalmatlan vagyok. Én bennem egy csomószor van, higgyék el. És amikor először meghallottam, hogy ennek van neve, és ez normális, és nem azt jelenti, hogy nem oldalvaló vagyok, hanem azt jelenti, hogy rendelkezem egy egészséges önkritikával, és összekapom magam, és begyűjtöm a nemzetközi szakirodalmat, és elolvasom, hogy képbe legyek, hogy ez a jó. Ugye azt szeretném záró tanácsnak, hogy örüljünk, hogy a cégünk tele van imposztorokkal, és biztatjunk mindenkit arra, hogy képezze magát. Az önbizalom irány nem baj, hanem egy jó jel arra, hogy magabiztosak lehessünk abban, hogy az összes elköltött pénzünknek a fele, az biztos nem kidobott pénz, de legalább ha az, akkor tudjuk, hogy melyik része. Jó szórakozást kívánok, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, Péter! Azt pedig külön, hogy kis betekintést nyerhettünk a jégkrém fogyasztási szokásaimba, ennek külön örülök. Második előadónk a közösségi médiában Jártas. Előadása címe a social media fontosságáról a cég és a fogyasztó közötti kommunikációban. Fogadják szeretettel Forgács Marian social media szakértőt, a Be Social társalapító társügyvezetőjét.
Ebben elindítom az időzítőt. Vagy nem. Mindegy. Két dolgot akartam mondani az imposztor szindrómáról. Az, hogy te mostanában hallottál, az tök jó, el kell, hogy mondjam, a női vezetők konkrétan ezzel élnek. Tehát, hogy mi mindannyian azt gondoljuk, hogy kevesebbet érünk, mint a férfiak, úgyhogy a mi életünk részét elég rendesen kitölti az imposztor szindróma, úgyhogy dolgozunk ezen. És hogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy tényleg tájékozódjon az adott témában, mert csak azért is, mert hogy, ahogy Gábor említette, én közösségi médiával foglalkozom. Ez egy olyan terület, amihez Magyarországon mindenki ért, hiszen mindenki ott van Facebookon, és tudja, hogy működik ez az egész. Úgyhogy imposztor szindróma plusz egy olyan terület, amihez mindenki ért, hát innen csak jól lehet kijönni. Forgács Marian vagyok, a Be Social-nek vagyok a társalapítója és a társügyvezetője, és ez egy olyan hely, ahol elmondhatom azt, nem azt kell mondanom, hogy egy hajdúsági városból érkeztem, hanem konkrétan Hajdúböszörményből érkeztem, és ennek szerintem itt ezen a helyen van jelentősége, hiszen azért mezőgazdaságban elég erős, legalábbis emlékeim szerint az a környék, úgyhogy ahogy beléptem, azonnal csillogó tekintettel csodálkoztam rá én is a hatalmas gépekre, és úgy örülök neki, hogy a munkám miatt ilyen helyekre is eljuthatok, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, és annak is, hogy ennyien megtiszteltek a bizalmukkal, és itt ülnek bent a teremben, ahelyett, hogy tényleg ezeket a gyönyörű dolgokat és már-már futurisztikus dolgokat csodálnák meg, majd az előadás után, nem, még egy előadás lesz, és majd utána. Szóval a biztosoltal érkeztem, aminek a társalapítója és a társügyvezetője vagyok. Erről azt kell tudni erről a cégről, hogy 13 évvel ezelőtt alapítottuk, és gyorsan így végignézve a résztvevőkön szerintem érteni fogják azt, hogy abban az évben, amikor egy picit több regisztrált felhasználója lett a Facebooknak, mint az IVIV-nek, mi abban az évben kezdtük el a biztosolt, úgyhogy ez nem ma volt. És azóta is kitartóan dolgozunk azon, hogy nagy márkáknak segítsünk a social media jelenlétükben, illetve a digitális jelenlétükben, ami azért így az elmúlt 13 évben nem volt egyszerű. És azért ez a szlogenünk, hogy we make friends for the brands, mert hogy nagyon sokan elfelejtik azt, hogy a közösségi médiának az alapja az az, hogy beszélgessünk, párbeszéd legyen, és ne csak egyirányú kommunikáció, ennyibe kerül a portékem, vegyétek meg, ha érdekeltiteket, ha nem, akkor meg lehet tovább menni, hanem hogy beszélgetés alakuljon ki, ami ebben segítünk a márkáknak. Csak azért hoztam ezeket a logókat, mert egyrészt nagyon jól néz ki, és büszke vagyok rá, hogy a 40 fős csapattal ilyen szép márkáknak és szép feladatokon dolgozhatunk. De ebből is tökéletesen látszik, hogy homokba dughatjuk a fejünket, de gyakorlatilag nem nagyon találunk már olyan iparágat, ahol ne lenne szükség a social médiára. Nyilván teljesen másra használja a Pepsi a social médiát, mint mondjuk a Mizó vagy az OTP Bank, de mindenki ott van már és használja valamilyen szinten, mint ahogy a korábbi ügyfeleink is. Úgyhogy most én is eljutottam a készfeltartásos részhez, de csak azért, hogy egy picit így mozogjunk az ebéd előtt, hoztam jó sok social media csatornát, amik léteznek, működnek, van aktív felhasználó bázisuk, viszont én kíváncsi vagyok arra, hogy az itt résztvevők közül ki az, aki hetente legalább egyszer használja az alábbi csatornákat? Készfeltartással fogjuk szerintem látni, hogy mi az, ami a legnépszerűbb nálunk. Ki az, aki Facebookot használ hetente legalább egyszer? Oké. Okay. Instagram. TikTok. Oké, okay, csökkenünk. Twitter, egyre kevesebb, oké. Okay. YouTube, szuper. Beereal, néhány kéz fellendült, oké. Okay. Ma volt már Beereal? Nem, jó, oké. Okay. Snapchat, az egy nagyon hardcore rész. LinkedIn, ó, oh. Tök jó. Reddit. Mondom, hogy az a kemény maga, az majd ott érdekel. Swarm. Szerintem én vagyok az egyetlen. De én nagyon kitartó vagyok. Pinterest. És vannak fiak is, igen, örülök neki, hogy nem ennyire nőies. Twitch. Kik a gémerek? De vagy egyedül. Tumblr. Ki ír mikroblogot? Egy, oké. Okay. És elérkeztünk a chat alkalmazásokhoz. WhatsAppot kihasznál? Szuper. Messengert? Hú, mennyi kéz. Oké, okay. Signal? És Telegram? Viber? És az a jó, hogy ugye a barátaink közül mindenki valami mást használ, úgyhogy mindenkivel valamelyik más platformon kell kommunikálni. Szóval ezek mind létező, működő platformok, ami, bár láttátok a készfeltartásból is, hogy azért szerencsére nem viszik el a napjaink nagy részét, de hogyha csak 10-10 percet töltenénk el mindegyiken, akkor mikor dolgoznánk, mikor élnénk az életünket. Tehát ennyi platform versenyez a figyelmünkért, azért, hogy az algoritmus alapján minél több időt töltsünk el itt, és minél több információt tudjanak begyűjteni rólunk, amiből aztán majd nagyon jól tudnak hirdetéseket értékesíteni azoknak a cégeknek, akik szeretnének ezeken a platformon hirdetni. De nem kell kétségbe esnünk, nem kell mindenhol jelen lenni, maximum magánemberként, hiszen a célcsoport most nagy általánosságban véve azért ezeken a platformokon található meg, úgyhogy ezekre érdemes koncentrálni. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, illetve Messenger. De annyira nem egyszerű a dolog, hiszen mindenhol máshogy kell kommunikálni velük. Facebookon ugye lehet ez fotó, szöveg, videó, story, live, csoportok, illetve hát az oldalak arról nem is beszélve. Instagramon szintén lehet fotó, videó, szöveges tartalom, ott is lehet live-ot indítani. TikTokon folyamatosan fejlesztik a platformot, úgyhogy gyakorlatilag videó, live, story, itt is lehet zenélő albumot, mindent létrehozni. YouTube-on meg hát nyilván a videók hangsúlyosabbak, hosszabbak, illetve rövidebbek is. Messengeren pedig elég, hogyha csak hirdetünk. És ami a szépség ebben az egészben, az az, hogy nem duplikáljuk a tartalmat, és nem azt csináljuk, hogy ami kiment Facebookon, az majd jó lesz TikTokon is, mert hogy minden platformnak megvan a sajátossága. Tehát nem lehet ugyanazt a tartalmat, át kell alakítani, meg kell vágni újra, vagy teljesen más köntösben kell ezt tálalni. Úgyhogy ha bárki is, szerintem az előadásom során az egyik pillanatban majd azt fogják érezni a részvevők, hogy tök jó, vágjunk bele, majd a következő pillanatban azt, hogy Jézusom, ez mennyire bonyolult, hagyjuk a fenébe, eddig is megvoltunk nélküle. Most szerintem ez az a pillanat, amikor azt lehet érezni, hogy ez nagyon bonyolult, és eddig is megvoltunk nélküle, de nem kell tőle félni, mert hogy nagyon jó eredményeket tud hozni, és költséghatékonyabb, mint bármelyik más online megjelenés. És hogy egy picit még nehezítsem a helyzetet, az, hogy a Z generáció, ugye itt is szóba került az, hogy a generációváltásnak milyen problémái és megoldandó feladatai vannak az employer brandingnek, az utánpótlás toborzásnak. Hát mi készítettünk a fiatalok internetezési szokásával kapcsolatban egy felmérést. Tavaly volt a harmadik ilyen felmérésünk egyébként. A legelsőt azt 2019-ben, tehát még a Covid előtt készítettük, utána a másodikat azt 21-ben, a harmadikat pedig 2023-ban, úgyhogy lehet látni azokat a tendenciákat, amik mondjuk 19-ben megjelentek, hogy 23-ra hova csúcsosodott ez ki. A QR kód, ami volt egy fogadásom a kollégáimmal, hogy elég nagy lesz-e, és be lehet-e olvasni a telefonnal, a QR kódra kattintva el lehet érni a teljes felmérést, ez nem reprezentatív kutatás volt, viszont 3000 pár százan kitöltötték ezt a felmérést, vagy ezt a kérdőívet, 14 és 25 év közötti fiatalok. És ami a mi szempontunkból, illetve a résztvevők szempontjából fontos, az az, hogy ezek a fiatalok 2023-ban már azt válaszolták arra a kérdésre, hogy melyik csatornákon tájékozódsz a világ dolgairól, hogy Instagramon, vagy Facebookon, vagy TikTokon. Tehát a hírcsatorna az lecsúszott a negyedik helyre, tehát mindenképpen online kell nekik valamit adni, vagy át kell csomagolni azt a tartalmat, ami mondjuk megjelenik bármelyik hírszájton, vagy bármelyik honlapon, de be kell úgy csomagolni, hogy az Instagramon, Facebookon, vagy TikTokon fogyasztható legyen. Nyilván láttunk eltérést abban, hogy mondjuk a fiúk ők egy picit jobban kedvelik a komolyabb híreket, vagy a hosszabb híreket, illetve a politika iránt jobban érdeklődőknél előkelőbb helyen szerepeltek a hírszájtok, de azért ez annyira nem volt mérvadó. Illetve egy másik nagyon fontos jelenség, ami, hogyha a generációváltásról és az utánpótlás nevelésről van szó, az az, hogy ezeket a fiatalokat az influencerek befolyásolják. Tovább csökkent azoknak a száma, akik azt mondják magukról, hogy őket aztán semmilyen influencer nem tudja befolyásolni, hiszen 2023-ban a válaszadóknak 47-48%-a azt mondta, hogy vásárolt már influencer hatására bármit. És most itt a vásárlás szót kicserélhetjük bármire, hiszen az a lényeg, hogy befolyásolták ezek a fiatalok egymást. Tehát nem feltétlenül kell az arcukba tolni azt, hogy ennyibe kerül ez a termék, és vedd meg. Elég, hogyha az influencer csillogó tekintettel elmondja, hogy mennyire megkönnyítette ez az életét, vagy milyen perspektívát lát abban, hogyha ebben az iparágban helyezkedik el. És hát ugye ez is ezt erősíti, hogy az online megjelenő reklámok, azok nagyon zavarják ezeket a fiatalokat, úgyhogy tényleg, ha kiteszünk egy hirdetést, hogy ennyibe kerül, akkor azt ők ignorálják, és nem csak ilyen reklámblokkolóval próbálják megszűrni a hírfolyamunkat, hanem egyszerűen bonnervakság, és nem fogják észrevenni azt, hogy mi minden van itt. A helyzetünket tovább árnyalja az, hogy az elmúlt években ugye a pandémia alatt mindenki aranykalászos gazda szeretett volna lenni, meg lett is. Én csak szerettem volna azt lenni, de nem jutott időm ilyenekre, úgyhogy továbbra is a bakancs listámon szerepel, mert túl sokra szerintem nem mennék vele, de azért mégiscsak menő. Illetve még többen használtak és használunk okos eszközöket, még többet csatlakozunk a netre, még akkor is, hogyha korábban nem volt erre példa, mert csak azért is, mert hogy egy meetinget is így tudunk megejteni, oktatásokon részt tudunk venni. Tehát a mindennapjaink részét képezi ez. Tehát átalakult a világ, és nem kerülhetjük ki ezt az átalakulást tovább. Illetve élményeket gyűjtünk, mert hogy mindenhonnan ezt sugározzák felénk, hogy megérdemeljük azt, hogy jó élményekben legyen részünk, és mi ezeket gyűjtjük, és ha látunk bármi ilyet, akkor azonnal előkapjuk a telefonunkat, és lefotózzuk azt az élményt. És hát ezeket a képeket azért elég gyakran kiposztoljuk valahová, megosztjuk szűkebb vagy tágabb környezetünkkel, attól függ, hogy milyen adatvédelmi beállításokat használunk, vagy nem használunk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk mit csinálnak az adott iparágban. Én most egy ilyen Instagramos keresést csináltam, az Agriculture szóra lehet látni, hogy 9,7 millió, mert a hashtagre 9,7 millió találatot hozott, de megnéztem a traktort, C-vel, K-val, lehet látni, hogy ezért elég sok ilyen tartalom szerepel, tehát hogy ez érdekli az embereket, és készítenek is tartalmat ezzel kapcsolatban. Nem beszélve a mezőgazdaság hashtagről. Úgyhogy ha egy picit meg tudjuk mutatni azt, hogy mit jelent ez az egész, és nincs ez misztifikálva, bár nyilván megvan minden iparágnak a sajátossága, és nem feltétlenül kell mindent elárulni és kiteregetni, de hogyha egy picit bepillantást nyerhetünk ebbe az egészbe, akkor az akár a generációváltás problémájánál, vagy az utánpótlásnál, employer brandingnél nagyon sokat segíthet nekünk, nem azonnal, hanem hosszú távon. Nyomom tovább. Igen, szeretjük követni azt, hogy ki, hol volt, mit csinált, mert ezáltal azt gondoljuk, hogy ismerjük, és tudjuk, hogy milyen az élete. De mit jelent mindez az agrármarketing szempontjából? Azt, hogy nem csak a szakmaiságra, hanem az élményekre kell fókuszálni. Ahogy az előző előadásban is elhangzott, ugye emberek vagyunk a nap végén, tehát hogy jégkrémet veszünk. Ja igen, Magnumból a popcornos karamelles jégkrém, az nagyon jó, ha valaki még nem próbálta, a zárója bezárva. Tehát, hogy emberek vagyunk a nap végén, vannak érdeklődési köreink, vannak problémáink, amikre keressük a megoldást. Tehát nem kell mindig erre a korporét és üzleti dologra fókuszálni, mert hogy sokkal egyszerűbb az embereket az érzelmeiken keresztül, az emberi mi voltukban megfogni. Igen, a generációváltást ezt említettem, és illetve az employer branding, ami egy nagyon trendi kifejezés, mert talán annyira már nem is trendi, hiszen jó néhány éve az életünk részét képezi, de ez ugye konkrétan arról szól, hogyha én dolgozom egy munkahelyen, egy iparágban, akkor arra igenis legyek büszke, és érezzem azt, hogy menő itt lenni. Mi magunk is egyébként, bár teljesen más iparág, de biztosan van egy Instagram csatornánk, amit többnyire ilyen célokkal használunk, hiszen hoznánk aztán tényleg az Z-generációs fiatalok, akiket az előbb említettem, akik Instagramról és TikTokról tájékozódnak a világ dolgaival kapcsolatban, tehát hozzánk ilyen kollégák érkeznek, úgyhogy muszáj nekik megmutatnunk azt, hogy ha nem is egy babzsákban ülve kell dolgozniuk, de azért tudunk elég coolak lenni ahhoz, hogy megérje jelentkezni hozzánk, és akár mondjuk egy gyakornoki programban részt venni, de ez bármelyik iparágra igaz, és erre tökéletesen lehet használni a social médiát. Fiatalokra ugye figyeljünk, a generációs különbségek azok nem akadályt jelentenek szerintem, hanem nagyon jó lehetőséget arra, hogy például a náluk erős tulajdonságok, ami mondjuk adott esetben az eszközök kezelését, vagy az online világban való jártasságot eredményezi, azt be tudjuk építeni, és nem feltétlenül nekünk kell azt tudni, hogy TikTokon milyen filtereket lehet használni, és mi az, ami éppen trendi, hanem ott van egy kolléga, aki ezt meg tudja oldani helyettünk, vagy nekünk. És ugye az élmény, amit korábban is kiemeltem, ez az, amit megosztanak egymással, és értékelik adott esetben ilyen rating számokat adnak az oldallal kapcsolatban, a szolgáltatással kapcsolatban, bár nem feltétlenül még úgy, mint a Black Mirror részben, amikor ha nincs elég pontszámom, akkor nem tudom tovább élni az életemet, de hogy ez azért ott van, és az életünk részét képezi. Nyomom tovább, igen. Hogyan tudjuk ezt felhasználni? Még jó minőségű fotókat érdemes készíteni. Szerintem mindannyiunk zsebében azért legalább egy olyan minőségű okostelefon van már, amivel lehet jó minőségű képet csinálni. És ezeket fel lehet utána használni bármire. Nem feltétlenül gondolom, hogy mondjuk egy molinót lehet belőle nyomtatni, de mondjuk ahhoz, hogy social media kommunikációra használjuk, arra pontosan elég. Rendszeresen kell kommunikálnunk azokon a platformokon, amiket kiválasztottunk, és a tervezés során beépítettünk a stratégiába. Ez nem lehet csak ilyen esetleges, most éppen tudom, olyan munka van, ami miatt nem jut rá időm, akkor bele se kezdjünk, mert hogy hosszú távon egyáltalán nem fog ez megtérülni. Illetve van egy ilyen nagyon szép kifejezés, ez a user-generated content, ami a felhasználók által készített tartalmakat jelenti, ami sokkal hitelesebb. Tehát, hogy nyilván elkészítjük azt, hogy ilyen nálunk egy munkanap, de sokkal jobb az, hogyha az, aki ebben részt vesz, ő készít egy fotót, kiposztolja, megjelöl rajta minket, ez sokkal hitelesebb, és sokkal inkább bevonódnak az emberek, és növeli természetesen az elköteleződést. Nagyon jó, hogyha a kulisszatitkokat meg tudjuk osztani, azt, hogy mondjuk kik a kollégák, vagy a... Melyik szervezetnél is volt az a közútkezelőknél? Volt biztosan mindenki emlékszik rá a kiskutya, amit találtak, és örökbe fogadtak, és elkezdték cuki módon felnevelni, nevet adtak neki. Eszembe nem jutna a közútkezelésért rajongani, mert hát örülök neki, hogyha végzik a dolgokat, de hogy ezzel a kiskutyás dologgal, ezzel a kulisszatitokkal, azzal, hogy bemutatták, hogy ők is emberek, úgy be tudtak húzni engem is, hogy tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mi újság a kutyussal. Saját történet megosztása tényleg, ami hitelesebbé teszi ezt az egészet, és szintén növelhetjük vele az elköteleződést. És eljutottunk azokhoz a platformokhoz, aminél a legtöbb kéz a levegőbe lendült, ugye, érdemes csak ezekre koncentrálni, és nem nehezíteni az életünket azzal, hogy a többinél is megpróbálunk aktívak lenni. Facebook a legfontosabb, 6 millió magyar felhasználóval, itt ugye idősebbek vannak, érdemes itt kommunikálni, kitölteni azokat a menüpontokat, amiket a rendelkezésünkre bocsátanak, és hát itt is az elköteleződés növelése a fő célunk. Akár ügyfélszolgálatként is működhet. Erre a pandémia alatt azért jó néhány példát láttunk. Nem mondom, hogy minden esetben örültünk neki, de akár ilyen célra is lehet használni. Sztorikat létrehozni, csoportokat, és nagyon fontos, hogy hirdessünk. Bocsánat, elmocorogtam. Okay. Instagramon 2,6 millió magyar felhasználó van, ami szintén szép szám. Nagyon jól lehet rájuk hirdetni. Illetve ez a Facebook után a Meta tulajdonában lévő második legnépszerűbb platform, úgyhogy érdemes itt is jelen lenni, hiszen folyamatosan fejlesztik, és hát a TikTok miatti verseny rákényszeríti őket, hogy legyen mindig valami máshonnan inspirálódott fejlesztés, nem tudom politikailag korrektebb módon mondani azt, hogy innen-honnan összelopkodják azokat a fejlesztéseket, amik megjelennek náluk. De hogy ezeket elköteleződés növelésre ugyanúgy lehet használni. Látványos tartalmakat lehet létrehozni, illetve itt is lehet hirdetni. És jön a számomra nagyon meglepő számmal, 3,5 millió, tehát több regisztrált felhasználója van már a TikToknak a hirdetés kezelője szerint, mint az Instagramnak, úgyhogy jön fel, mint a talajvíz. De ezt nagyon sokan Magyarországon még mindig ignorálják, és az ügyfeleink közül is vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy nem tartunk még ott, hogy érdemes itt jelen lenni profi szinten. Szerintem nem lehet már túl sokáig tolni ezt a dolgot. Nem csak fiatalok használják, az idősebb generáció is ott van. Teljesen más világ egyébként a TikTok. Én magam is ezt tapasztalom, hiszen 3 hónappal ezelőtt kezdtem el. Bár én sem vagyok egy tipikus TikTok tartalomgyártó, mert csak az életkoromból adódóan sem. De olyan az egész, mintha egy ilyen nagy fallal el lenne választva az összes többi közösségi média platformtól. Tehát ami ott történik, az nagyon későn jut át, ha átjut más platformokra. Tehát, hogy sok százezer követővel rendelkező influencerek vannak ott, olyanok, akikről mondjuk nem is hallhatunk, hogyha nem vagyunk aktívak TikTokon. A trendek, a zenék, a kihívások elsősorban ott jelennek meg, bármennyire is fáj ez mondjuk a Metának, vagy bárkinek, aki nem használja még a TikTokot, de már csak ezért is érdemes ott szétnézni. Illetve nagyon vicces megnézni azt a tendenciát, amikor mondjuk megjelenik TikTokon valami, majd aztán eltelik körülbelül egy hét, öt nap, amikor megjelenik Instagramon, ugyanaz a tartalom, tehát átviszik. Aztán megjelenik mondjuk plusz 3-4 napra rá Facebookon, és aztán másfél hétre, hogyha valami olyan kihívás vagy butaság, ami terjed, akkor az esti híradóba is bekerült. Tehát, hogy ilyen kifutása van egy-egy hírnek, úgyhogy ezért is gondolom, hogy érdemes megnézni azt, hogy mi van TikTokon, hogyha napra készek és tájékozottak akarunk lenni. A cégek még egy kicsit félnek tőle, úgyhogy ezért is érdemes ott szétnézni, mert hogy kevesebb a zaj. Viszont nagyon sok edukatív tartalom van, és egyébként ez mezőgazdasági témában is meglepően sok. Tehát én magam is, és most már így, hogy készültem erre a prezentációra, még inkább tele van a hírfolyamom ilyen tartalmakkal. És nagyon jó anyagok, tehát hogy nem csak hogy edukatív, hanem még az embernek a kedvét is meghozzák ehhez az egészhez. És hát itt is lehet hirdetni, hogy nem, ha pénzt akarunk költeni, akkor azt bárhol megtehetjük. YouTube-on szinte minden korosztályt elérünk, hiszen rendszeresen használják, nagyon sokan nem néznek már tévét, hanem helyette használják a YouTube-ot. Influencer tartalmak is nagyon sok van itt, extra bevételre tesznek szert itt az influencerek, úgyhogy ezért is csinálják nagyon profin ezt a tartalomgyártást. Elköteleződés növelése tökéletes, és hát ugye hosszabb és rövidebb tartalmak gyártására, a sztorizzel, illetve a normális videóval alkalmas. A hirdetésekkel kapcsolatban megkértem a hirdetéskezelő kolléganőmet, hogy nézzen egy aktuális képet azzal kapcsolatban, hogy a Meta, ugye a Facebook és az Instagram, plusz a Messengeren is ott tudunk hirdetni, van egy ilyen hirdetéstár nevű szolgáltatása, ami teljesen legálisan elérhető. Ez a QR kód is működik, tehát azt is, hogyha telefonnal valaki beolvassa, akkor látni fogja azt, hogy talán mezőgazdaság vagy agrár a kulszó, amire rákerestünk, és lehet látni azt, hogy éppen aktívan milyen hirdetések futnak, vagy mikor kezdődtek el ezek a hirdetések. Úgyhogy lehet inspirálódni, vagy esetleg egy picit motiváltabbnak lenni, hogy bezzeg ők már elkezdték, úgyhogy nekünk is itt lenne az ideje, hogy haladjunk. Jól targetálható, viszonylag költséghatékony, és ugye az online megjelenésnek az a nagy előnye, hogy ha valami nem úgy működik, akkor lehet rajta változtatni. Mezőgazdaság tudomány érdeklődési körnél nézte meg a kolléganőm, hogy 18 év felett Magyarországon körülbelül 400 ember van a szűrés alapján, akik célcsoportnak tekinthetőek, illetve Agricultural Engineering érdeklődési körben pedig körülbelül 530 ezer ember, aki a célcsoportba tartozik, úgyhogy az azért szerintem nem kevés. És a másik hirdetési lehetőség, ez ugye a Google-ben lévő, itt is, bár nem látszik, de ez egy aktualizált kép, itt is megnéztük azt, hogy agroinform, agrárkereső, mezőgazdasági gépek, használt traktorok olcsón, aranykalászos gazdaképzés, a Liblingem, hogy milyen találati számokat kapunk itt ezzel kapcsolatban, hát azért annyira nagyon sok nincs, úgyhogy van lehetőség arra, hogyha szeretnénk hirdetni, akkor hajrá, és nem kell túl sok embert lenyomnunk. Mert nyilván valószínűleg az iparági sajátosságnak megfelelően szeptemberben több mint 20%-kal több volt a keresés, ami bár nem vagyok jártas mezőgazdasági témában, de valahogy az van a fejemben, hogy ezt lehet, hogy picit korábban keresik, és nem szeptemberben. De lehet, hogy csak én gondolom rosszul. Úgyhogy akkor nőtt egy picit a keresés, de amúgy teljesen nyugodt és békés, úgyhogy lehet itt hirdetni. Van a Google-nek egy teljesítmény maximalizáló kampánya, ami nagyon szép, nagyon jó, ha valaki szeretné beleásni magát, akkor hozok ehhez is egy ilyen QR kódot, ahol a hirdetési típusokat és az összehasonlításukat lehet megtalálni. Ez egy nagyon cuki videó, nagyon edukatív, informatív, és azt érezhetjük, hogy tényleg jó kezekben lesz a pénzünk, amit a Google-on elköltünk. A TikTok, ami Ami nagyon fontos és friss számokat hoztam, a 18 év feletti korosztály, ez 2,6 milliótól 3,2-ig van a TikTok hirdetés kezelőjén belüli becslés alapján. Ugye 18 éven aluliakra nem tudunk lőni, nem tudunk célozni a TikTokban. És itt is vannak agrárral kapcsolatos témakörök, ami érdekli a 18 és 34 év közöttieket elég szép számban. 731 és közel 900 ezer, valamint a másik szűrés alapján közel 400 ezer, 4-500 ezer, aki a célcsoportban van, úgyhogy ha hirdetni szeretnénk, és szeretnénk itt megjelenni, akkor szerintem kiváló alkalom. Arra viszont nagyon oda kell figyelni, hogy a TikTokon, mivel ugye nagyon pörög az egész, nagyon gyorsan változnak a tartalmak, a trendek, ezért már az első másodpercben meg kell, hogy ragadjuk a folyamatosan görgető fiataloknak a kis ujját. Van ugye egy ilyen thumb stopping power, amit mi elég gyakran emlegetünk bent az irodában. Ez az, amikor a hüvelykujjad valami miatt megáll egy pillanatra, mert hogy olyan tartalmat találtál. Hát ezt a thumb stopping power-t kellene belerakni minden tartalomba, minden hirdetésbe. Úgyhogy a TikToknál kifejezetten igaz az, hogy platformhoz igazított hirdetésnek kell lennie, különben nem fogják szeretni, és semmit nem érünk el vele, csak elköltöttük a pénzt. Ugye ezek a feedben lévő hirdetések, amik nagyon jól be tudják mutatni mondjuk a szolgáltatást, vagy az adott céget. Aztán van egy elég költséges megjelenés TikTokon, ha valaki használja, és elég sok kéz a magasba lendült a TikToknál is, akkor itt lehet azt látni, hogy akkor, vagy emlékezhetünk rá, hogy amikor belépünk a TikTokra, akkor van egy olyan kép, ami fogad minket, és az is színes, szagos, mozog, gyönyörű, és biztosan találkozunk vele. De hát ez a brand takeover, amikor ilyen hirdetési formát választunk, akkor biztosan meg fog jelenni mindenkinek. Van ehhez egy videó is, amit tudom, hogy nem indul el, nincs vele semmi gáz, majd a prezentációt, ha odaadjuk, akkor meg lehet nézni, hogy milyen szép ez a prezi, vagy ez a videó. Hashtag challenge-et lehet elindítani értelmeseket, csak mielőtt elindul bármilyen, mondjuk egy-egy márka, vagy cég népszerűsítésére, akkor mindenképpen csekkoljuk azt, hogy ne legyen semmi más az adott hashtag alatt, mert hogy rá lehet lépni olyan aknákra, amiket utólag már nehéz kiigazítani. Tehát, hogyha valaki más használta már azt a hashtaget, akkor inkább ne. Illetve ilyen különböző augmented reality, tehát, hogy mindenféle filtereket lehet létrehozni. Tehát, hogy a lehetőségek gyakorlatilag korlátlan számban állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy még jobban behúzzuk az embereket, a leendő kollégáinkat, azokat, akik diákok lesznek, azokat, akik mondjuk belevágnak egy ilyen vállalkozásba. És van egy nagyon fontos dolog, pont nem látszik az idézet, de ezt az egyik legnagyobb cég Facebook oldaláról hoztam. Ez egy pozitív visszajelzés, ami nagyon szép és nagyon jó. Ezt szokták elfelejteni a cégek, és nem csak a cégek, hanem hozzánk hasonló ügynökségek is, amikor kitalálnak egy kampányt vagy egy social megjelenést, hogy a párbeszéd, amit a legelején is említettem, hogyha valaki itt leírja azt, hogy valami nem működik, valami nem olyan lett, mint ahogy ő erre számított, akkor nem halottnak tettetjük magunkat, vagy kitöröljük a kommentet, hanem válaszolunk rá, és kezeljük ezt valahogy, hiszen csak így lehet elköteleződést elérni a leendő vásárlókkal, leendő munkavállalókkal, vagy bárkivel. A pici a világ, sosem lehet tudni, hogy alakul az élet. Tudom, hogy picit eltér a mondandómtól, de nem tudtam kihagyni, és mivel előzetesen beszélgettünk, és említettem neked ezt a sorozatot, és azt mondtad, hogy nem ismered, nem tudom, hogy ki ismeri. Az egyik legzseniálisabb sorozat, ami szerintem a hozzám hasonló mezőgazdaság iránt érdeklődő, ám de operett szinten működő embereknek egy zseniális sorozat. A Jeremy Clarkson, aki valószínűleg a férfiak ismerik, autós műsorban szerepelt, és miután szétszélett mindenki, ő vett egy farmot, és ezzel a mentalitással ő belevágott abba, hogy majd ő akkor megmutatja, hogy ehhez is tökéletesen ért. És ez az ehhez is tökéletesen ért rész nem teljesen úgy működik, mint ahogy ő kitalálta, úgyhogy zseniális azt látnia, hogy laikusként végig gondolja azt, hogy ha birkák lesznek a farmon, az mennyire jó lesz, de hogy mennyi veszély fenyegeti azt, ha tyúkok lesznek és tojás, akkor jönnek a rókák, és a vakondok milyen kárt tudnak okozni. Tehát, hogy szerintem igazán jó és szórakoztató. A QR kód szintén el lehet jutni a sorozat ajánlójához. Úgyhogy összefoglalva a kis kitérő után, nagyon komoly hatása van az agrármarketingre is, illetve erre a kommunikációra is a közösségi médiának. Költséghatékony megjelenési forma, úgyhogy én ezért ajánlom mindenkinek legalább kipróbálásra első körben. Illetve érdemes csak azokon a csatornákon jelen lenni, ami a szűkített kör, amit az elején mutattam, tehát nem kell mindenhol ott lenni, és megfeszülve próbálni eleget tenni minden platform elvárásainak. Kreatívval kapcsolatos elvárásokra is figyeljünk, hol lehet videó, hol lehet kép, ahhoz is ugye hoztam ezt a listát. Kezeljük az üzeneteket, a kommenteket és a felhasználók által készített tartalmakat, mindent mérjünk, hiszen online-ban ezt bármikor meg lehet tenni. És összességében legyen olyan hiteles a közösségi médiában való részvétel, mint a tartalmaknak a gyártása, a kezelése, a fogyasztása, mint maga a mezőgazdaságnak bármelyik területe. Tudom, hogy nem csak móka és kacagás, nagyon sok árnyoldala van, de hogy legyen hiteles. És erre a képre nagyon büszke vagyok, mert hogy 2 évvel ezelőtt a születésnapomra én traktorvezetést kaptam, és halálboldogan tárcsáztam, és akkor én még nem tudtam, hogy itt fel fogom tudni használni ezt a képet, úgyhogy bárkinek, ha van kérdése, akkor felteheti, vagy a QR kódot beolvasva megtalálja az elérhetőségeimet, és akár később is elérhető vagyok, és igyekszem válaszolni ezekre a kérdésekre. És elfelejtettük letakarni a rendszámot, mindegy. Félig GDPR kompatibilis. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehettem. Fogalmam sincs, hogy mennyire nyúltam túl az időn. Remélem nem. És ha bárkinek van kérdése, akkor megtalál még itt egy kicsit, vagy az online elérhetőségeimben. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen! A mi cégünk is igen nagy hangsúlyt fektet az online térre és az ottani megjelenésre, épp ezért a honlapunk külsejében és funkcióiban is megújult, követve a felhasználói igényeket. Erről bővebben hallgassák meg cégünk online üzletág vezetőjét, Mizsai Károlyt, új funkciók, új design, új lehetőségek címmel.
Én is köszöntöm Önöket! Hogyha szó volt az imposztor hatásról, akkor itt a profi előadók után én nagyiban érzem ezt az imposztor hatást, hogyha David Attenborough narrálná a helyzetemet, valami olyasmit mondana, hogy az online-os, a biztonságos virtuális térből kilépett és megpróbál elvegyülni az emberek között. De ez most egy kellemes kötelezettség, mert valóban szeptemberben megújítottuk a magyarmezőgazdaság.hu-t. Egyrészt nagyon sok érdekességet hallottam az előadóktól, nagyon sok újdonságot, olyan dolgokat, amikre a jövőben figyelni fogunk, de megerősítést is kaptunk, hogy jó irányban sikerült megújítanunk a honlapunkat. Röviden, sokkal színesebb, sokkal látványosabb, sokkal több szórakozást, sokkal több szakmai tartalmat kínáló oldalt hoztunk létre. Egyrészt azért, mert azt gondoljuk mi is, hogy elsősorban embereknek írjuk a cikket, úgyhogy nem feltétlenül csak a hardcore szakmai anyagokra kíváncsiak, akik hozzánk érkeznek, hanem adott esetben egy szórakoztató videót, az érdeklődési körükbe tartozó érdekességet szeretnének nálunk olvasni. Igyekeztünk megőrizni azt a szakmai nívót, amit a kiadónknak a szaklapjai képviselnek. Nálunk a stílus természetesen sokkal lazább. A témaválasztás, köszönöm, a témaválasztás is természetesen sokkal tágabb, de ugyanazok a szakmailag felkészült szakújságírók írják hozzánk is a cikkeket, akik egyébként a magazinokban dolgoznak. Alapvetően nyugati mintákat követtünk, A magyar újságírás történelme az egy komoly kötelesség a szakmában, viszont az újításokat érdemes nyugatról behoznunk. Van különösen egy brit agrárszaklap, ahonnan nagyon sokat inspirálódtunk. A mai trendeknek megfelelően és az olvasó szokásokat figyelembe véve egy jóval letisztultabb, áttekinthetőbb, nagyon sok fehéret használó honlapot hoztunk létre. A céges színeink azok jellemzően mindenhol funkcióval bírnak, tehát vagy térelválasztók, vagy pedig különböző tartalmi egységeknek a címei. A kinézetünk az a hírújságos oldalunkat próbálja hangsúlyozni, elvégre az agrárszakmát nagyon közelről követjük. A témaválasztás ugyanakkor, illetve a nagyon sok kép, nagyon sok videós tartalom, az az Életmód magazinos oldalunkat próbálja erősíteni. Szeretünk a magyarmezőgazdaság.hu-ként, Életmód magazinként gondolni. Ez azt jelenti, hogy mi is nagyon kedveljük az agráriumot, azt gondoljuk, hogy akik bármilyen szinten, akár csak egy kis kerttel, vagy egy balkonon pár növényel, akár pár háziállattal, nagyüzemi termeléssel foglalkoznak, ez ad egyfajta életszemléletet, úgyhogy mi ebből a szemszögből próbáljuk feldolgozni ezt a témát. És azt látjuk egyébként, amiről ugye többször szó volt, hogy embereknek készítjük ezeket a cikkeket, hogy ők bizony épp úgy rákeresnek arra, hogy hogyan kell a varroaatka ellen oxálsavat csurgatni a méhekre, és rákeresnek arra is, hogy mi az a top 5 élelmiszer, ami mondjuk csökkenti a vérnyomásunkat. A struktúráról szeretnék egy picit beszélni az oldalunkon. A címlapot azt jóval rövidebbre vettük, jóval kompaktabbra, jóval kevesebb rovatunk lett. A jobb sáv, amit minden oldalon látnak, ez minden egyes oldalunkon megjelenik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az impresszumot nézi, meg a média ajánlatot, egy cikket vagy rovatot, az a jobb sáv, ez mindenhol megjelenik. Ide sűrítettük a legérdekesebb és a legfrissebb híreket, itt látható a webshopunk, amiről majd később szó esik, illetve egy partneri együttműködésről is majd később ejtek pár szót. Ezt reklám szempontjából is egy nagyon fontos helynek tartjuk, és kiegészítve ezzel a kompaktabb címlappal, aki rögtön a magyarmezőgazdaság.hu-ra érkezik, viszonylag gyorsan átlátja az aktuálisan legérdekesebb híreket, és könnyen megtalálja a szórakoztató tartalmakat is. Aki kifejezetten a szakmai vagy nagyon specifikus témára próbálnak rátalálni az oldalunkon, őket egy még hatékonyabb keresővel próbáljuk kiszolgálni. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a fejlesztés során, hogy a legkülönlegesebb kereső szavakra is rátaláljanak. Most tegnap néztem meg, hogy valaki a csüngő hasú vietnámi malac húsának ízét kereste, hogy miért, azt nem tudom. A fő része a honlapunknak az természetesen a cikkek. A cikkekben is jelentős változást hoztunk. Ahogy azt látják egyébként a hátam mögötti futó videóban, hogy nem próbáltuk feltalálni a spanyol viaszt, tehát hogy olyan hatalmas újítást, amitől megreng a magyar médiaiat nem alkalmaztunk, hanem abszolút egy trendi, friss, mai követelményeknek megfelelő honlapot próbáltunk létrehozni. Úgyhogy ennek megfelelően a cikkeinkbe is, a közösségi oldalakról, a beágyazás, ahogy Marian is elmondta néha, a Facebookon, vagy az Instán, vagy a Twitteren előbb jelennek meg információk, mint a mainstream médiában, úgyhogy néha mi is onnan tájékozódunk, és veszünk át akár navos, vagy hasonló híreket, vagy azon keresztül keressük meg őket. A lapozást bevezettük az oldalainkra, ez azért fontos, mert nagyon hosszú szakmai cikkek is megjelennek, és az cél volt, hogy mobilon is könnyen olvashatóvá váljon a honlapunk. Illetve bevezettünk új bannerhelyeket is, ebből az egyik legérdekesebb, amitől nagyon sokat várunk, ez a cikkek első bekezdése alatti bannerhely. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az online az nagyon sok részből áll, úgyhogy a mi egyéb csatornáink is jóval nagyobb hangsúlyt kaptak. A YouTube csatornánkra nagyon büszke vagyunk, itt egyébként az említett AgroTime kis promó videója, ami egy YouTube shorton megy, ami lehetne TikTokon is. Egyetem egy TikTokon is, úgyhogy nagyon sok helyre próbáljuk a tartalmainkat szórni. Illetve a podcast csatornánk is helyet kapott, könnyen elérhető, és emellett ki kell hangsúlyozni, hogy a bábornaigazdanapok.hu és a mierdőnk.hu is megújult ennél a váltásnál. A jobb sávról már említettem, hogy próbáltunk nagyon aktuális és friss információkkal teletűzdelni. Egy partneri együttműködés segítségével már megjelenik az időjárás, a valuta árfolyamok, illetve az árutőzsdének a három legfontosabb terményének az árai is megjelennek. Amiről hosszan nem szeretnék beszélni, én személyesen a legbüszkébb vagyok, azok a technikai háttérfejlesztések, ami a mi munkánkat segíti. Sokkal Google barátabbá, sokkal gyorsabbá, a mi munkánkat sokkal hatékonyabbá tudtuk tenni. Ennek elsősorban az az olvasó szempontjából az eredménye, hogy a tartalom menedzselésre és a tartalom készítésre még nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni. Ahogy még egyszer mondom, nem a spanyol viaszt próbáltuk felfedezni, de azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon trendi, menő és jól kezelhető, áttekinthető oldal lett. Az alap az online portfólióban ez a 160 ezer, átlagosan havi 160 ezer egyedi látogatóval rendelkező honlap. És az, hogy milyen szélesen lehet nálunk az üzenetet eljuttatni, akár marketing üzenetről van szó, akár mi a saját tartalmainkat hova tudjuk elhelyezni. 18 ezeres Facebook oldalunk, 10 ezeres YouTube csatornánk és 25 ezeres feliratkozóval bíró hírlevelünk mellett az összes social media, Instagram, TikTok, LinkedIn csatornákon ott vagyunk, illetve podcast adásokat is készítünk. Az online-nak a Magyar Mezőgazdaság Kft.-nél nagyon fontos feladata, hogy az egyébként egyedülállóan komplex szolgáltatásokat nyújtó cégnek az egyéb lábait támogassa. A Magyar Mezőgazdaság Kft.-nek ugye a rendezvényszervezés egy nagyon fontos eleme, akár erre a konferenciára gondolunk, akár reméljük, hogy a bábornai gazdanapokon is fogunk majd találkozni. Ezekhez is kapcsolódva a regisztráció, jegyértékesítés, ezek mind fontos szerepet kaptak az online fejlesztésénél, illetve a legfontosabb ág a nyomtatott magazinok kiadása. A lapunk, a lapjaink most már megvásárolhatók a webshopon keresztül, és azt látjuk, hogy a jellemzően nagyon sokan azt feltételezzük, hogy aki egy-egy lapszámot, aktuális lapszámot vesz meg, ő kísérletezik, de nagyon sokan előfizetéseket, sőt éves előfizetéseket vásárolnak. Ahogy Sár Jenikő is elmondta, jó pár terjesztési lehetőség bezárult a nyomtatott magazinok előtt. Mi azt látjuk az első 4-5 hónap alapján, hogy saját kezünkbe vett értékesítés egy hatékony módja lehet annak, hogy például a postának a terjesztését áthidaljuk. Itt belefutottunk egyébként olyanokba is, az idősebb korosztály bajon meg tudja ugorni ezt a lépést, hogy azt láttuk, hogy unokák és gyerekek vásárolták egyébként mondjuk a kistermelőket a nagypapának. Idén sem állunk meg a fejlesztéssel, és nem mondjuk azt, hogy akkor ezzel létrehoztuk azt, amivel majd a következő 5 évben el tudunk lenni. Idén a fontos fókusz kap a YouTube. Azt gondoljuk, hogy ott is lehetőséget szeretnénk teremteni a partnereknek, hogy esetleg elhelyezzenek olyan tartalom, marketing és edukációs üzeneteket, amikkel tudják támogatni a mi munkánkat is. Új videósorozatok fognak indulni, ezek jellemzően tanácsadó videósorozatok, ezeknek a munkálatai már elkezdődtek, tesztadásokat leforgattunk. Az oldalt, azt mi nagyon kedveljük, én bevallom, hogy az elmúlt 2 évben kicsit beleőszültem a fejlesztésbe, de megérte a munkát. Nagyon szerettünk volna az aktuális olvasói trendeket követve, az aktuális közösségi oldal trendeket követve egy értékes honlapot létrehozni, ahol megéri eljuttatni, és büszkén tudják a partnereink megmutatni azokat a marketing üzeneteket, amiket szeretnének eljuttatni a vásárlóikhoz, és azt is el kell mondani, hogy ugye a Magyar Mezőgazdaság Kft. Széles portfóliójában abszolút rugalmasak tudunk lenni abban, hogy ez most ez nyomtatott formában jelenjen meg, a Facebookon, az Instán, mi készítjük el a reklámfilmeket, vagy tématámogatott szakértői anyagokat készítsünk, egészen változatos ajánlatokat tudunk adni. Remélem, hogy ha az előadás után önök is belekattintanak a magyarmezőgazdaság.hu-ba, akkor azt fogják látni, vagy azt fogják konzekvenciaként leszűrni, hogy sikeres volt ez a fejlesztés. Én ennyit szerettem volna, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kicsit húzom az időt, hogy a kicsit gyorsak voltak az előadóink, pontosan nem gyorsak, hanem nagyon pontosak, és én belekalkuláltam egy kis késést, de mindegy, a catering szerintem felkészült erre, reméljük. Bízunk benne, hogy mindenki új információkkal feltöltődve hagyja el ezt a termet, és hát engedjék meg, hogyha minden jól megy, akkor megvendégeljük önöket egy kis szendvics ebédre, üdítővel, kávéval. Bocsánat. Illetve, ha már itt tartunk, kérdés esetleg van-e? Sajnos Péternek el kellett közben rohannia, de Marian Károly ügyvezető asszony, én a jégkrémekről, az nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre. Van egy kérdés. Elkérhetem?
Köszönöm szépen, és a social médiával kapcsolatosan lenne egy kérdésem, hogy ami most már azért jó ideje aktuális témakör a mesterséges intelligencia, és egyre több olyan szolgáltatás jelenik meg, akár különböző marketing eszközök, marketing szoftverek, amelyek a mesterséges intelligenciára épülnek, vagy hát szolgáltatásaik ezzel kiegészülnek, hogy akár hogyha a ChatGPT-t nézem, ezen belül most már egyre több olyan kiegészítő kis programocska van, amivel eléggé hasznos dolgokat lehet csinálni, hogy hogyan látja az, hogy a social media különböző platformjait ezt hogyan fogja befolyásolni. És igazából ugye eddig azt tartottuk, hogy ha egy cégnek van egy nagyon jó marketinges, van jó kommunikációs, a PR-os, akkor az egy mekkora helyzeti előnyt jelenthet szakmailag egy cégnél. Most úgy látom, hogy ezek a viszonyok egy kicsit kiegyenlítődnek azzal, hogy mindenki egy olyan szakértelmet tud használni, ami bárki számára elérhető. És így a szakmán belül hogyan látják önök ezt?
Köszönöm a kérdést, mert egyébként ez egy nagyon jó téma. Nálunk nem félünk a mesterséges intelligenciától, nem tudom, inkább kiállok, mert hogy rossz, hogy itt van ez a... Ne haragudj, és megint szegény. Ne haragudj. Szóval, hogy nálunk a kollégák, akikkel dolgozunk, ugye gyártják a tartalmat, szöveges tartalmat, képi tartalmat, mindent, nekik kötelező használni valamilyen szinten a mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-t, a Midjourney-t, bármit. Tehát, hogy ez nem egy lehetőség, amivel élhetnek és jobbak lehetnek, hanem kötelező, igen. Tehát, és ez lehet akár egészen apró dolog is, tehát amikor mondjuk ír az ügyfél, és szeretne a kollégám valami olyan szofisztikált választ küldeni neki, amiben benne van az, hogy köszönjük a lehetőséget, de ennyi pénzért ennyi mindent nem fogunk megcsinálni, akkor mondjuk promptolja a ChatGPT-t, és ő elkészíti azt az alapot, amit ő el tud küldeni. Tehát, hogy egy account managernek, aki az ügyféllel tartja a kapcsolatot, neki is nagyon nagy segítség lehet. A moderációnál is nagy segítség lehet. Tehát, hogy szerintem ez mindannyiunk életében itt van, és én személy szerint sokkal több lehetőséget látok ebben, mint veszélyt. De tényleg használni kell. Tehát, hogy itt van ez a helyzeti előny, aki hamarabb elkezdi használni, picit talán előrébb fog járni, mint a többiek, úgyhogy a marketinges, PR-os, mindenkinek a tudása mellé fel kell hozni azt, hogy valamilyen szinten tudja promptolni az AI-t. Nagyon sok ingyenesen elérhető tanfolyam, képzés, videó van, attól függ, hogy ki mennyire akarja beleásni magát, de ez nem a jövő, ez a jelen. úgyhogy ezzel foglalkozni kell. Csak nem akartam elvenni senki kedvét azzal, hogy itt ez a sok szósoros dolog, meg még a mesterséges intelligencia, hát akkor mi lesz velünk. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdést. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Van még kérdés esetleg? Nem baj, a time managementben ez is pont jó volt, hogy föltette. Lassan sikeres is a dolog, úgyhogy ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták előadóinkat, nekik pedig a színvonalas előadásokat. A szendvicsebédhez jó étvágyat kívánunk, és maradjanak még egy darabig, mert jó beszélgetésekhez van még kávé, üdítő. Köszönjük szépen a figyelmet!